Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Jeremiás síralmai könyvében, a 3. fejezet 22. versétől kezdve a következőképpen. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik, hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt ifjúsági órán a Fiatalok jó voltából egy filmmel gazdagodtam, és ez a film nagyon jól kapcsolható a mai igénkhez. Az volt a címe, Távkapcs. Egy szokványos amerikai családot mutatott be, ez a vígjáték, amelyben boldogan élik az életüket, az apa, az anya szemmel láthatólag jó házastársi kapcsolatban vannak egymással, jó légkörben nőnek fel a gyermekeik. Egyetlen egy problémájuk van, hogy a saját maguk által támasztott anyagi igényeknek csak feszített munkatempóval, élettempóval tudnak megfelelni. Hangsúlyozom, amerikai családról van szó. Nem magyar családról. Furcsa körülmények között a családapa hozzájut egy univerzális távkapcsolóhoz. Szüksége volt már rá, hiszen a lakásukban lévő sok-sok távirányítható dolgot a tévétől kezdve a garázsajtóig nem tudja már rendesen kezelni, hiszen mindig összekeveri a távkapcsolókat. És amikor elkezdi használni ezt az univerzális távkapcsolót, akkor megdöbbenten tapasztalja, hogy ezzel nem csak a garázsajtót meg a televíziót tudja irányítani, hanem le tudja némítani, meg tudja állítani az embereket, fel tudja gyorsítani az eseményeket. És végül, mikor rájön arra, hogy az általa nem szeretett eseményeket fel tudja gyorsítani, és át tud ugorni rajtuk, akkor az élet felpörgetése szokásává válik. Úgymond teljesen megkötözi, nem tud már szabadulni tőle. De végeredményben így kapja ezt az univerzális távkapcsolót, hogy vissza nem váltható. Vissza nem lehet vinni. Ingyen kapja. De nem lehet tőle megszabadulni. Pozitívuma, hogy hamar túljut a nem szeretem időszakokon. A negatívuma viszont az, hogy ezzel együtt hamar átsiklik döntő eseményeken. És amikor magához tér egy túlpörgetés után, akkor jön rá arra, hogy igaz, hogy eljutottam az előléptetésemhez a cégemen belül, viszont elmulasztottam a gyermekeim felnövését végigkísérni. Kirepültek, annélkül, hogy igazából rádöbbentem volna, hogy milyen gyorsan telnek a napok. Észesen veszi, hogy közben, mivel sokszor lenémította a feleségét, hogy ne beszéljen már annyit, hiszen olyan unalmas, amit mindig magyaráz, észesen veszi, hogy elhidegültek egymástól, és már el is váltak. Végül halálos beteg lesz, ott feszik a kórházban, rákötve a lélegeztető gépre, infúzióra, közvetlenül a fia esküvője után, és akkor szembesül azzal a ténnyel, hogy a fia ugyanazt az életritmust követi, mint ő, a cégében dolgozik, és bejelenti, hogy nem mennek el a NASZ útra, mert az üzleti érdek azt kívánja, hogy most otthon maradjon. Teljesen kétségbe esik, hogy ugyanazt az élettempót, ugyanazt a sorsot fogja kapni a fia is, és ezért nem tud mit csinálni, letépi magáról a lélegeztető gép csövét, az infúziókat, és megpróbál halálos betegen rohanni a fia után az utcára, aki már beszáll az autóba, elvágódik az utcán, ott fekszik az esőben, és még éppen észreveszik, kiszállnak az autóból, oda mennek hozzá, és akkor suttogja zaklatottan, fiam, első a család. Első a család. Ez egy vígjáték, és így nem itt a halálával van a vége, hanem természetesen kiderül, hogy valójában abban az üzletben, ahol a távkapcsolót hozzájutott, elaludt egy kiállított francia ágyon, aztán magához tér, és hát persze nagyon örül, hogy nem történt meg az egész, viszont megváltoztatja az életét, és a feleségére, gyermekeire, még élő szüleire koncentrál. Mi azonban tudjuk, hogy ez az egész nem álom. Mi azonban tudjuk, hogy ez az élet. A felpörgött életritmusnak a következménye az például, hogy elnémítjük a másikat. Nincsen távkapcsolónk, de tehetségünk van hozzá, hogy elnémítsük a másikat. Hogyan? Úgyhogy becsukjuk a fülünket, nem halljuk meg, amit mond, nem értjük meg, amit mond. Ezért történik meg sokszor, hogy nagyon magányos emberek sokszor ugyanazt a hanglemezt teszik fel, hogy így mondjam, ugyanazt ismételkedik újból és újból, mert azt mondja az ember, amíg meg nem érti valaki. És mivel nem értik meg, ezért újból és újból ezt mondja, és utána kerülni fogják. Vagy halnak el mellőlünk emberek, hogy észre sem vesszük, ahogyan a főszereplőnek az édesapja hal meg időközben, és utána visszatekint, lehetőség, hogy visszatekintsen arra az utolsó pillanatra, amikor találkozott az édesapjával az irodájában, és nem hallgatott rá, nem figyelt rá, nem is érzékelte, nem is vette igazából tudomásul, hogy az édesapja elmondja neki, hogy szeretlek, fiam, és utána már nem is tudja, hogy hogyan halt meg, hogyan ment el. És ahogyan mi élünk, az az életstílus áttevődik a gyermekeinkre. Ugyanúgy, ahogy a filmben is, ugyanezt kezdte elvinni a fia. És nincsen felébredés. Ez így van. Vagy van felébredés? Hogyha komolyan vesszük Pál apostol szavait, a felszólítását, hogy ébredj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus, akkor lehet, hogy mégis van felébredés. Így olvastuk a 22. versben Jeremiás síralmai könyvében. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Megkérdezem, miért nincs még végünk? Miért? Nem azért, mert olyan jól irányítjuk a sorsunkat, nem azért, mert olyan jó üzleteket csinálunk, hanem azért, mert szeret az Úr. Ezért nincs még végünk. Ezért ülünk még itt. És azzal folytatja Jeremiás, hogy az Úr az én osztályrészem, mondom magamban. Igazából csendben lehet ezt magunkévá tenni. Csendben lehet rájönni arra, hogy az Úr a mi osztályrészünk. Így folytatja. Jó csendben várni az Úr szabadítására. úgy is mondhatnám, lassíts. Csak úgy lehet rádöbbenni arra, hogy nekünk egészen más osztályrészünk van, nem a filmvígjáték által lerajzolt osztályrész, egymás elnémítása, egymás elvesztése, úgy, hogy észre sem vettük, hogy együtt éltünk, és aztán örökíteni ezt az életritmust, egészen más örökségünk van, osztályrészünk van nekünk, az Úr, ami osztályrészünk, de ezt csak akkor tudjuk felismerni, ha lassítunk. Ha lelassítunk és csendben tudunk Isten előtt lenni. Nagyon érdekes volt, hogy ingyen van ez a távkapcsoló. Valójában tudjuk jól, hogy az ördög ingyen nyújtja ezt a távkapcsolót, ezt a képzeletbeli távkapcsolót, ami számunkra. Ingyen nyújtja a felpörgetés lehetőség. Mindannyian megtehetjük. Mindannyiunknak megvan a lehetőségünk rá. Mindig bemondanak valamilyen olyan hírt, mint találkozunk valami olyan eseménnyel, ami arra buzdít, hogy pörgessük fel az életet. Elmondják, hogy majd 2008 második fél évétől már másképpen fogják számítani a nyugdíjat. Tessék, pörgessük fel az eseményeket. Pörgessük fel az életünket. Igyekezzünk. Nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy a nettóból számítsák majd. Vagy majd ilyen és ilyen adórendelkezéseket fognak adni. Tessék, pörgessük fel az üzletet. Indíts. Nyomás. Nem lassíts. Nem azt mondjuk, hogy légy csendben, hanem gyerünk. Nyilván teljesen más mond az Isten. Nyilván teljesen másképpen gondolkodik ő. És nyilván éppen ezért teljesen másképpen szeretnénk mi is hallani az Isten. Eszünkbe jut-e, miközben a körülöttünk lévő események pont ellentétesen irányítanak bennünket, mint az Isten igéje, eszünkbe jut-e a jézusi szó, bolond. Még az éjjel elkérik a te lelkedet, és kié lesz akkor az adósságod? Kié lesz akkor a házad? Kié lesz akkor a földed? Kié lesz akkor mindaz, amiért fölpörgetted az életedet és elvesztél? Eszedbe jut akkor a 23. Zsoltárnak a gondolata, hogy Isten csendes vizekhez terelget. Eszedbe jut az, hogy csendben várj az Úr szabadítására. Eszünkbe jut az, hogy lassíts. Lassíts. Próbálják a halálozási statisztikákat az utakon csökkenteni, nyilván ez Európai Uniós elvárás is, de szkeptikusak, hogy úgy tudnák csökkenteni, ahogyan az elvárható lenne. Pedig meg lehetne tenni dolgokat. Lehetne mérni mondjuk a sebességet az autópályákon, azzal a műszerrel, amivel ellenőrzik a matricákat. De ugye bemondják, mit mondanak be? Ez alkotmány ellenes. Nem az alkotmány ellenes, netántán, hogy egy ember veszélyezteti másik 50 embernek az életét a sebességével? Nehezen lehet lassítani az életet. Mert azt mondjuk, ez ellenünk való, hogyha mi lelassítunk. Azt gondolom, hogy először a fejekben kellene lassítani, még inkább a szívben kellene lassítani. A zsidó közmondás ezt mondja, ha keserű a szíved, a cukor a szádban nem fog segíteni. Ha keserű a szíved, a cukor a szádban nem fog segíteni. Hogyha keserűek vagyunk, ahogyan Jeremiás elsírja a bánatát, a Jeremiás síralmaiban, ha keserűek vagyunk a bajok, nehézségek láttán, akkor ezek csendre, lelassításra intenek. Csendben tűrni mindent? El lehet ezt fogadni, hogy csendben tűrjük mindazt, ami velünk történik? Amit kihagytak a textusból, én felolvastam. Ezt el lehet tűrni, hogy üljön hát magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik? Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik. Tűrje el, ha gyalázzák. Ezt el lehet várni? Egyáltalán van jogosultsága, létjogosultsága ennek a gondolatnak? Azt hiszem, hogy nem a társadalmi igazságtalanságokat kell tűrni. Nem arról van is szó, hogy hallgassunk, akkor, amikor fel kell emelni a szavunkat. Hanem arról van inkább szó, hogy Istennel szemben tudjunk hallgatni és alázatosnak lenni. És ne Istent okoljuk a szenvedésekért, úgy, ahogyan hallottam, valaki elmondta, hogy beperelték az Istent Amerikában a szenvedésekért, a természeti katasztrófákért. Nagyon könnyű, hiszen ezt csináljuk vég nélkül. A másikat pereljük be, a másikat okoljuk a szenvedéseinkért. Ezzel szemben mit kíván Isten? Vele szemben alázatosan tűrjük el mindazt, ami ér bennünket. Most már csak csendes életet élünk, csendes életet szeretnénk élni. Mondtuk azon a tegnapi hajókiránduláson, amikor megkérdezték, hogy hogy vagyunk. Egy lelkésznek ez volt a válasza. Hát azért remélem, hogy az evangéliumot fogjátok hirdetni. És bennem volt, hogy az evangéliumot hirdetjük, akkor csendes életet nem lehet élni, mert akkor hallatni kell a szavunkat. Akkor fel kell emelni a szavunkat, akkor, amikor a másikat igazságtalanság éri. Nem azt jelenti csendben lenni, hogy némán tűrünk mindent, hanem azt jelenti, hogy Istennel szemben csendesek vagyunk és alázatosak. És hallatni, hallatni kell, hogy az Úr az én osztályrészem. Ingyen adja az ördög a távkapcsolót. De Isten is ingyen adja az életet, ingyen adja a testvéredet, ingyen adja a házastársadat, ingyen adja a gyermekeidet. Igazából én arra jöttem rá, hogy minden, ami igazán lényeges, azt ingyen kaptuk. Más kérdés az, hogy persze, hogyha ingyen adott nekünk egy házastársat, egy családot, gyermekeket, akkor elvárja azt, hogy viszont az egész életünket tegyük fel rájuk. Egész életünket szánjuk oda, értük. Csendben döbbennek rá a tanítványok is arra, hogy mi lakik igazából bennük. Ezért is kell csendben lenni. Megvan a helye természetesen a zajnak is, a hangos dicsőítésnek is, úgy, ahogyan virág vasárnap bevonulnak Jeruzsálembe, és dicsőítik Istent, úgy, hogy az egyházi főméltóságok persze ezt kikérik maguknak, és azt mondják, hogy hagyják abba. Jézus viszont azt mondja, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani helyettük. Megvan a helye ennek is, viszont a nagyheti események további részében, különösen az utolsó vacsoránál találkozunk azzal, hogy a döbben csendben mennyire rájönnek a tanítványok arra, hogy igazából mi minden megvan bennük. Végrohanták az életüket ők is, rólunk szól ez a történet, és akkor jönnek rá arra, hogy igazából ők készek arra, hogy Jézust el is árulják. Amikor Jézus megkérdezi tőlük, hogy hogy elmondja, hogy egy közületek elárul engem, és akkor döbbenten kérdezik, talán én leszek, talán én, akkor valahogy mindenki el tudja magáról képzelni. Valahogy mindenki találkozik igazi önmagával. Ezért fontos az úrvacsora, és ezért kerülik el sokan, mert ez egy döbbent csend. Ez egy döbbent csend, az úrvacsorai közösség az Istennel. Ott találkozol, kedves testvérem, önmagaddal. És ez természetes, hogy el akarod kerülni. És utána mi történik? Utána Jézus viszi mindazt a terhet, ami ezekben az emberekben és bennünk van, és engedi csendben felfeszíteni magát a keresztre. Csendben tűri az embert, az ember gyalázkodását az Isten. Viszont nem tűrte el Jézus a vallásos hazugságokat, nem tűrte el a társadalmi igazságtalanságokat. Isten irgalma fogja a szívedet lelassítani. A cukor a szádban, a pénz, az előrehaladás a szádban soha nem fogja a szíved keserűségét elfeledtetni. Isten irgalma fogja lelassítani a szívedet, a fejedet, az autódat, a munkatempódat. Csak az Isten irgalma. Isten szeretete és irgalma a te osztály részed. Ezt ne feledjük. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy néha-néha részünk van döbbent csendben. Köszönjük neked, hogy ezen a csenden keresztül szeretnél rávilágítani mindarra, amit elmulasztottunk, ami fölött elsiklottunk, amit nem vettünk észre, szeretnél szembesíteni igazi valónkkal. Urunk, bevalljuk őszintén, hogy még most menekülünk ez elől. Nem akarjuk a csendes kamrát, az imakamrát, nem akarjuk az úrvacsorai csendet, mert ez fáj nekünk, és nem tudjuk elhinni, hogy te vagy a mi osztályrészünk. Nem akarjuk elhinni, hogy a te irgalmad éltet, és virrasztott fel ma reggel. Csak arra tudunk kérni, hogy könyörülj rajtunk szent lelkeddel, érintsd meg a mi szívünket, felettesd el mindazt, ami édes a mi szánknak, és emlékeztess újból és újból arra, ami megörvendezteti szívünket. Amen.